Sziasztok, ez itt a DevTest 84. adása, ma velünk van Róka
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforce támogatása nélkül, ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással ismerősitek között.
Csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, amit DevTest Podcast néven találtok meg. Itt megosztunk az adással kapcsolatos érdekességeket és kiegészítéseket.
Mi a frontend és a backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
Miről lesz szó a mai adásban?
Fogunk beszélni a State of Webről, aztán az új botrányról a Facebook meg a Apple között, kódminőségről és még egy pár érdekességről.
A heti legfontosabb hírünk, hogy mindenki nagy örömére úgy tűnik, hogy véget ér ez a 2020-as év. Nagyon sok megpróbáltatást tartogatott mindannyiunk számára, de úgy néz ki, hogy vége lesz.
Egyszer biztos.
Hoztál nekünk egy témát, hogy milyen állapotban van a web? Vagy hogy kell ezt érteni?
Hát attól függ, hogy mire gondolsz.
Nem tudom, a State of Web alatt mit értünk.
Igen, itt a HTTP archív csinált egy újabb report a webről, hogy milyen állapotban van, tehát összegyűjtötték mindenféle infokat, hogy milyen CSS-eket használják, mekkora méretű IIS-ről is.
Mekkora méretű az internet?
Nagy.
Nagy. Ja, jó.
Összegyűjtötték mindenféle infokat a JavaScriptről, a markupról, a fontokról, SEO-ról, privacy-ről, performanciáról, biztonságról.
Ami így elsőben szembe jött nekem kérdés, hogy mire alapozzák ezt? Tehát ők megint készítettek egy kérdőívet, ahogy már nagyon sokkal találkoztunk ilyennel, vagy pedig őnekik saját adataik vannak, vagy hogy történt ez?
Igazából nekik van egy saját rendszer, és van egy saját crawler, ami végig megy a weboldalakon, és akkor abban csinálják mindenféle riportokat. Tehát nekik van több alkalmazás, ami segít nekik bizonyos dolgokat felmérni. Tehát többet is használják például a...
Ja, tehát úgy kell akkor érteni, hogy náluk is van egy példány az internetből, vagy legalábbis azoknak a metaadataiból.
Igen, tehát nekik van egy adatbázis, amelyekben van 700, vagy 7 millió 500 valamennyi oldal, és abból ők feldolgozták nagyjából 6,5 millió oldalt.
Na de hát azért sejtésem szerint ennél nagyobb az internet.
Hát persze.
És akkor mi biztosítja azt, hogy ez egy reprezentatív mintavétel? Ugye reprezentatív azt jelenti, hogy mindenféle kategóriában az őnekik megfelelő százalékban van képviseltetve. Tehát pont annyi pornó oldalt böngésztek végig, mint amennyi az internetben is van arányaiban. Ezt így írják valahol, hogy ez egy reprezentatív mintavétel?
Ők azt írják, hogy ők, hogy az erős forrás korlátok nem tudták feldolgozni az összes oldalt, hanem csak a fő oldalt, és emiatt lehetnének valamilyen eltérések a valós internetről, vagy mármint a rendes oldalakról, ahol kicsit több dolog is lehet, mármint markup, CSS, JS, egyemás, és maga a fő oldal az nem biztos, hogy fog reprezentálni az egész web oldalt.
Na de én most ennél egy nagyobb dologra gondoltam, tehát az, hogy egy oldalon belül hány aloldal van, ugye ez is egy fontos momentum, meg fontos mérőszáma lehet ennek a dolognak, viszont amire én gondoltam, hogy csak .hu végződésű doménből, most egy 2020 májusi adatot találtam, majdnem 800 ezer bejegyzett domén van, csak .hu végződéssel, és nem hinném, hogy az egész internet csak egy 10 magyarországnyi lenne. És ugye, hogyha nyilván kevesebb mintát vesznek az egész internetből, akkor valószínűleg torzulni fog az egész állítás. De azért ez a 7 milliós merítés, ez is egy szép mennyiség. Na és mit írnak? Milyen állapotú az internet? Na akkor kezdjük a JavaScript-tel. Engem az érdekel a leginkább.
Használják a JavaScript-et a weboldalak?
Használják. Nem lehet, tehát volt benne ilyesmi megállapítás, hogy esetleg túl használják?
Az, hogy túl vagy nem, az szerintem leginkább ilyen szubjektív dolog, de az, hogy többet kezdték használni, az van egy ilyen adat, és az előző évhez képest 13%-kel több lett a JavaScript használat a desktopon, és 14,4%-kal a mobil eszközökön. Tehát annyival több lett a JavaScript használva.
Mármint ez méretben, vagy CPU-ban, vagy miben értendő? Vagy ennyivel több utasítás lett vagy ennyivel több weboldal lett, ami egyáltalán elkezdte használni a JavaScriptet. Kicsit visszakanyarodva, hogy szubjektív vagy nem szubjektív, szerintem abszolút lehet hozni ehhez erre egy objektív ítéletet. Tehát amikor van egy tök statikus weboldalad, ahol elmondod, hogy neked ABC terméked van, ehhez miért lenne szükség JavaScriptre, hogy ezt megjelenítsd? Ezt így a HTML önmagában képes erre.
Flashben is meg lehet csinálni.
Sőt, meg lehet Java applettel is csinálni.
Visszatérve a te kérdésedre, az, hogy mennyi vagy több JavaScript lett, az mit jelent, az a méret. Tehát a JavaScriptnek a méret az nagyobb lett.
Esetleg a mérethez minőség is társul? Bocs, hogy ilyen nehezeket kérdezek. Gondolom a hallgatókban is felmerül a kérdés, hogy ismeritek a mondást, nem a méret a lényeg, de hogy most attól, hogy mit tudom én, NOP utasításokkal töltöm tele még az egy tizedét a kódomnak, a nagyobbnak nagyobb lesz, csak nem lesz hasznos. Ugye NOP alatt a no operation-t értem.
Kicsit lejjebb van egy ilyen info, hogy átlagos oldal betölti 152 kilobajt nem használt JavaScriptből.
Na, ez egy kézzelfogható info, igen.
Ez, hogy jó minőségű vagy nem JavaScript, ez még egy szerintem elég érdekes kérdés lehet.
Hát ott van 150 kilobájtnyi szemét, ez rossz. Ehhez előre én meghozom az ítéletet így saját szubjektív nézőpontomból.
Amúgy szerintem én is. Vagy lehet, hogy duplikált, vagy még valami. Viszont vannak még olyan oldalak, amelyek behúznak 334 kilobájt, és 567 kilobájt nem használt JS-ből. Tehát ez, ami eléggé sok szerintem.
Tehát amire az előbb azt mondtam, hogy rossz a 150 kilobájt, arra most még ráteszünk még egy lapáttal, akkor az nagyon rossz.
Igen, tehát hogy 50% oldal behúzza 153, 75, 335, és 90% 568 kilobájt.
Akkor ez nagyon-nagyon rossz. Tehát azt mondod, hogy a legtöbb weboldal, akkor az közel 1 megabájtnyi haszontalan kódot letölt nekem, csak így JavaScript témakörben.
Ennek az lehet az oka, az egyik oka szerintem, hogy mivel használjuk a SPA alkalmazások, tehát Single Page Application, emiatt az első oldal nem biztos, hogy az összes kód lesz használva, és majd valamikor talán, de ez se jó megoldás amúgy.
De egyébként ez egy nagyon jó kis kérdést felvet, mert ugye a Single Page Appoknak ez volt a nagy előnye, hogy az első nagy oldal betöltés után már nagyon gyorsan fognak működni, csak hát el is kell odáig jutni egy weboldalnak, hogy az betöltődjön, és az ember kedvet kapjon arra, hogy használja. Viszont hogyha én az első oldallal kapcsolatban, tehát az első oldal megjelenítése kapcsolatban olyan rossz véleményem lesz, hogy nagyon lassan jelent meg, ugrált össze-vissza, vagy nem találom meg azt az infót, vagy egyszerűen csak nem tetszik az oldal, és bezárom a fenébe, akkor esélyük sincs.
Hát igen. Tehát így nagyon fontos figyelni a UX-re, mert ez ettől tud romolni a...
Hát ettől drasztikusan tud romlani. Tehát hogyha én gyorsan akarok pörgetni valamilyen terméket szeretnék megkeresni, tehát nem azért böngészem az internetet, hogy böngészem az internetet, hanem valami céllal, akkor én, hogyha a célban gátol valamelyik weboldal, akkor bezárom a fenébe, mert nem, tehát nem fog érdekelni, van másik. Nem fogom én kivárni.
Szerintem még egy következő érdekes dolog, ami érint a JavaScriptet, az, hogy átlagos oldalnak van 20 JavaScript request. Tehát, hogy 20-szor lekérdezi valamilyen JavaScript file a szervertől egy weboldal.
Arról van valamilyen info, hogy HTTP 1 és HTTP 2-t milyen arányban használnak? Mert ez a 20, ez így önmagában kevés, hogyha HTTP 2-n megy, akkor még ugye elképzelhető, hogy ez jó tud lenni. Viszont, hogyha HTTP 1-en, akkor ezek külön kapcsolatot igényelnek mindannyian, és a legtöbb böngész az nem is tud ennyi párhuzamos requestet elindítani egy domén felé, mert van beépített korlát bennük. Tehát biztos, hogy egymásra is fognak várni ezek a requestek, még akkor is, hogyha egyszerre indulnának el a kódból.
HTTP archív szerint a 77% a desktop és 73% mobil weboldalok használják a HTTPS. És a HTTP 2-t használják a desktop 63% és mobilon is ugyanannyi, 63%. Tehát még 34% használják HTTP 1.
Na hát akkor ez egy pozitív csalódás volt nekem, rosszabbra számítottam. Egy másik érdekesség, hogy inline scripteket az oldalaknak a 41%-a használ. Mindezt ugye annak ellenére, hogy közismert, hogy az egyik leggyakoribb sebezhetőségi forma script injection, aminek a meleg ágya az inline JavaScriptek. Ezt ugye lehet böngésző headerből is tiltani már, akár az inline JavaScriptek használatát, akár a CSS-ek használatát, és ennek ellenére még mindig 41% használ inline JavaScript-et. Na, egy másik érdekesség, hogy az oldalaknak 4,5%-a még mindig olyan JavaScript-et használ, ami nincs minifájolva. Ugye ez azon túl, hogy kikerülhetnek érzékeny kommentek is, azon túl még az erőforrásokat is jobban pazarolja. Úgyhogy minifájoljatok, ezzel lehet tenni a zöldebb jövőért.
És a következő legnagyobb érdekességet, hogy milyen libeket használják a weboldalok, és a nyertes...
Hogy nem használ libet?
Nem. A jQuery.
A jQuery.
Még mindig.
Mennyivel? Hány százalékkal?
83% a jQuery, a jQuery Migrate 30, aztán a harmadik helyen még mindig jQuery UI, ami 24%.
Hát azért ezek döbbenetesen nagy számok.
Igen.
És mit tudom én, ilyen nagyon hype-os framework-öt, most Reactra vagy Angulára, vagy mondjuk a Vue-ra is, hogyha gondolunk, ezek megjelennek egyáltalán a grafikonon? Akkor, hogyha jól értem, sem az Angular, sem a Vue az valójában nem került föl így a top 20 közé.
Nem, mert nekik eléggé kevés százalék. A React és a jQuery az 0.6%, sima React az 0.4, a Vue és a jQuery az 0.3, a sima Vue, tehát az azt jelenti, hogy a Vue és a jQuery egyszerre voltak használva, ugyanúgy a React-tal is volt. A Vue JS simán az 0.2%, Angular JS és a jQuery az 0.2%.
Várja, Angular JS, tehát az az 1.x-es vonal.
Igen.
És a modernebb?
Ebben a táblázatban sajnos nincs, ahol most nézünk.
Ja, de már ilyen 0,valahány tizedes százalékokat nézünk.
Talán igen. Ami még érdekes így a keretrendszerek és a libek kapcsán, az, hogy az emberi ijesnek a legnagyobb mérete, több mint 1,5 mega maga az emberi ijesnek a oldala. Performance szempontból ugyanaz a probléma az emberi ijesnek, tehát ő legtöbbet erőforrás igényel.
Hát és az egyik legdöbbenetesebb szám ezzel kapcsolatban az, hogy az oldalaknak több mint 80%-a legalább egy darab sebezhetőséget tartalmazott.
És a nyertes a libek között a jQuery megint.
Hát persze, amiből a legtöbb van, az lesz a
legjobb. Ebben is.
Igen. És érdekes, ide sem kerültek föl ezek a modernebb framework-ök, tehát a Reactot, Angulárt, vagy a Vue-t vesszük. Az Angular JS az itt is bekúszott, ugye ebbe a top 10-es táblázatba 1,2%-kal. Mondjuk ezeknek a sebezhetőségeknek még az eloszlása, ami érdekes lehet, hogy nagyjából így az 1/6 az egy magas kockázatú sérülékenységet jelent, és a 2/3 pedig ilyen közepes, a maradék 1/6 pedig vagy alacsony, vagy nagyon minimális kockázatot jelent.
És milyen érdekességek van a Markup-ról, Róka?
Hát azt írja, itt ez a nagy web almana, hogy 96%-a tartalmazott doctype-ot a weboldalaknak. És ebből 85% volt az, ami HTML5-ös. Tehát így viszonylag friss. Ami még érdekes volt nekem, például doctype-al kapcsolatban, hogy XHTML 1.0 transitional 6% volt. Ezek, hogyha jól gondolom, akkor ilyen több mint 10 éves weboldalak, amikhez senki soha nem nyúlt hozzá, azóta sem, és nem is tervezik, hogy hozzá nyúljanak. Azok csak úgy vannak.
Ami még legérdekesebb lehet a markup kapcsán az, hogy a legnagyobb méretű oldal az volt 61 megabyte.
Ez JavaScriptben?
Nem, az sima
HTML,
igen. És így átlagos oldalnak a mérete az 24 kilobyte. A legtöbb használt nyelv beállítás a HTML-ben az angol, aztán a...
Ez ugye a document language attribútumra gondolsz.
Igen. Aztán az amerikai angol, japán, spanyol, ezek ami a fő. És a legnagyobb százaléknak, tehát 22%-nak nincs beállítva semmilyen nyelv. Leghájposabb elem az a div.
Hát mert ez a divatosnak a rövidítése.
Hát gondoltam. Aztán az a... ami a link, tehát ez a kettő, ami legtöbben használják.
Érdekes egyébként visszatekinteni így egy pár évet, vagy akár évtizedet is, egy 2005-ös adat, hogy akkor még a title volt a top element.
Mi a title-el felépítették az összes oldal?
Hát én arra tudok gondolni, hogy akkor még talán rémszetes elrendezéssel jelent meg több oldal is, és akkor a title gondolták a legfontosabb elemnek.
Az attribútumok közt a class a nyertes, tehát őt legtöbben használják, aztán a href, aztán a style és az ID. Úgy van, hogy a class 34%, a href 10, a style az majdnem 6, az ID-t 5%-at.
Gombokról is van egy érdekesség, bár abszolút nem nagy fontossággal bír, de hogy például a gomboknak 36%-a úgy íródott, hogy button, type, egyenlő button, míg 32% úgy íródott, hogy button, és utána type nélkül csak úgy benne a szöveg, és 28% pedig úgy, hogy button, type, egyenlő submit. És persze ennek a változata is megvannak, hogy input type submit, value, egyenlő valami, meg input type button, value, egyenlő valami, input type image, src, egyenlő valami, és csak 0,5% volt az input type reset.
És most a következő a CSS, tehát erről még egy pár érdekesség. Tehát a Almanak szerint a CSS méret ez növelt, tehát továbbra is növelkedik, tehát egyre nagyobb méretű CSS-be hoznak a weboldalak, és ilyen átlagos CSS mérete, ami behozzák a weboldalak, ez ilyen 62 a desktop, és 56 kilobyte a mobil eszközök. A legnagyobb méretű, ami 90% oldal behúzza, az 240 a desktop, 240 kilobájt a desktop, és 234 kilobájt a mobil eszközök.
Ez az oldal volt, amelyik az elrettentő példa? Tehát amelyik a legrosszabb, tehát ilyen szempontból a legrosszabb volt, hogy a legnagyobb CSS-t húzta be? Az volt 200 kilobájtos?
Nem, az a 90% oldalok.
Ja. Aha. Itt nincs ilyen legnagyobb CSS? A 68 megabájtos HTML? Gondolom, ahhoz tartozik azért több megabájtnyi CSS.
Hát, ha CSS in GS, akkor több.
Mondjuk ez is érdekes, hogy azt vajon külön számolták-e. Érdekes a nulla, mint CSS-es mennyiség. Mértékegység nélkül használják a legtöbben, majdnem közel 90%. Viszont azért 10% még oda teszi mellé, hogy pixel. Tehát, hogyha valaminek a szélessége mondjuk 0 pixel, akkor oda rakja mellé a mértékegységet. De hát a nulla mellé felesleges. Színeknél kb. 50% a weboldalaknak a 6-jegyű hexakódot használja, kb. A weboldalaknak az 1/4 a 3-jegyű hexakódot, 15% RGBA-val adja meg, 8% transzparent, és akkor utána jönnek a nevesített színek, 8-számjegyű hexakódban, ugye amikor RGB alfával adod meg.
Róka, szerinted milyen leghájposabb mértékegység?
Szerintem a pixel.
A pixelt legtöbben használják, a font size-nál 70%, a line height-nál 54%, a border-nál 70%, a border radius-nál 65%, text indent 32%, vertical align 29%, grid gap 63%.
És mi a második leghájposabb mértékegység pixel után? Százalék talán?
Ez már nagyon változik. Tehát itt attól függ, hogy hol. Például a line height-nál a második helyen a sima szám, mert ott a line height-nál meg lehet adni sima számmal. A font size-nál például az M, a border-nál is a number, a border radius-nál is number, a vertical align-nál például az M százalék, ahol legtöbben használják, az mask position, és az padding inline start, meg a margin-nál, ahol százalékat használják. Mármint a margin blockend. És ha valaki azt gondolta, hogy a fehér vagy a fekete a leghájposabb színek, akkor az nem így van, hanem a leghájposabb az átlátszó, tehát transparent. Neki van a 84%, amik használják. A fehér az 6%, és a fekete az 2% desktopon.
Pedig milyen sokat hallani róla? Vagy legalábbis mi biztos, hogy sokat beszéltünk így a sötét témákkal kapcsolatban.
Hát igen, csak itt gondolom azért van ez, mert a színek, tehát a CSS-ben van az öröklődés, és akkor lehet így, tehát nem kell sok helyen beállítani, megadni a színit, viszont több hely van, ahol mondjuk ki kell kapcsolni a színet. És emiatt használják a transparent. A layout között a nyertes a flex, tehát öt használják a 2020-ban 63%, ehhez képest az előző évben a 41% volt, és a grid az csak 2%-kal növelt, az 4% ebben az évben, és az előzőben csak 2 volt.
Hát az előbb felsoroltakon kívül még nagyon sok érdekességgel találkozhattok ebben a gyűjtésben. Még amikről nem beszéltünk, így a pontok, vagy third party libek, SEO, akadálymentesség, teljesítmény, privacy, security, meg még egy csomó érdekesség. Ezeket érdemes végigböngészni, mert azért lehetnek benne nagy meglepetések. Olyanokra gondolok, hogy amiről ugye nagyon sokat tudunk beszélni, és nagyon sokat is szoktunk beszélni, de hogy az közel sem biztos, hogy az internet szempontjából annyira lényeges, vagy annyira szignifikáns.
Ami még lehet érdekes így a végére, a privacy kapcsán, a 80-93% weboldalak használják legalább egy trackert, 9-10-ből használják a cookie beállítást, amelyiknek a Google a tulajdonos, és 44.8% weboldal, amelyiknek van a privacy policy.
Majd egyszer beszélhetnénk egyik következő adásunkban arról, hogy amikor feljönnek ezek a mindenféle pop-upok, ilyen privacy policy, meg fogadd el az összes sütinket, mert jó szándékkal sütöttük neked, meg ilyenek, és te nem férsz hozzá a tartalomhoz, akkor ez mennyire van összhangban azzal a Google-os elvvel, hogy te ugyanazt a tartalmat lásd, mint amit a kereső robot látott. Ugye a kereső robot valójában a tartalmat fogja látni, nem pedig a mindenféle tartalmat eltakaró egyéb tartalmat.
Igen, szerintem ez nagyon érdekes téma lehet, úgyhogy majd valamelyik következő adásban lesz.
Aztán nekünk egy Facebookos, Apple-ös hírt. Mi történt? Milyen botrány alakult már ki megint a Facebook körül? Ugye most legutoljára az volt, hogy leállt a Messenger szolgáltatás több országban, de most ez egy más jellegű.
Igen, most a legfrissebb az, hogy nemrég az Apple realizálta egy újabb frissítés, ahol mostantól az összes alkalmazásnál, amit lehet letölteni az App Store-nál, lesz egy újabb ilyen privacy rész, ahol lehet megnézni, hogy milyen adatokra van szükség az alkalmazásnak, tehát hogy mit kell neked megosztani, és ezzel a Facebook azt gondol, és ez most úgy fog működni, hogy neked kell ezt elfogadni, hogyha szeretnéd használni az alkalmazást, és a Facebook ebben egy olyan problémát látja, hogy
az emberek megtudják, hogy mindent is tudni akar róluk? Vagy mi ezzel a probléma? Hogy kiderül?
A Facebooknak az nem tetszik, hogy most már a fejlesztőknek kell megkérni a felhasználóktól az engedély ahhoz, hogy lehessen megosztani a saját adatot az alkalmazások között és a weboldalak között.
De hogy mi ezzel a baj?
A Facebook szerint, hogy ez fog gátolni a kis és közepes vállalatoknak a üzletet. Tehát, hogy már nem annyira jó fog működni a reklám, targetált reklám.
Persze, mert hogyha az ember nem akarja megosztani az adatait, akkor nem osztja meg. Csak ugye eddig erről nem is tudott, most meg így kiraktuk így az asztal közepére ezt a kakis dolgot, és akkor mindenki nézegetheti, hogy kell-e neki, vagy sem.
Igen. És szerinted ennek mi lehet valami megoldása, vagy más, vagy ami lehet jó felhasználónak? Mert én például elgondolkoztam erről az egészről, és nekem azt jutott eszembe, hogy talán azt meg kell csinálni, hogy vagy az egyik megoldás az lehet, hogy a felhasználó így azon a szolgáltatáson, ahol használ, tudnak kijelölni, hogy milyen reklámok ő szeretne látni. Például nem tudom, tehát hogy mintha egy ilyen beállítás lenne, hogy neki, vagy nem kell Google-nek kitalálni, vagy a Facebook-nak kitalálni, hogy milyen reklám neki kell mutatni, hanem így mindenki fog tudni, jó, én most használok egy ingyen alkalmazást, emiatt nekem fognak mutatni a reklámt, viszont én akkor tudok magamnak beállítani valahol a beállítások között, hogy milyen fajta reklámt szeretnék látni. Tehát például nekem az autók érdekelnek, meg a biciklik. Ennyi.
Nagyon sok helyen van ilyen, már eleve a regisztrációnál egy ilyen nagy halom checkboxot szoktak kínálni, hogy oké, te most regisztrálsz, megadtad a nevedet, meg az e-mail címedet, meg nem tudom még milyen adatodat, és az egyik utolsó lépések között ott van, hogy jelöld be, hogy mi az a néhány kategória, és általában ilyen kötelezően legalább hármat válasz ki, amik érdekelnek téged.
Na, erre gondolok, igen.
De hát én ettől is agytumort kapok, hogy kötelezően rámerültetik, hogy érdekeljen már három téma. Tehát engem nem érdekel három téma, én olyan egysíkú szemellenzős vagyok, hogy nem érdekel három.
Hát akkor ebben az esetben ez kell, hogy opcionális legyen. Tehát, hogy nem kiválasztasz három kategóriát, akkor mindenféle reklám fognak mutatni neked. Ha kijelölsz, akkor csak az, amit téged fog.
Igen, tehát ezt itt ilyenfajta megoldást, amit most mondasz, ezt el tudnám fogadni. Szóval ez az egész reklám téma, ez egy alapos átgondolást igényel, abban biztos vagyok, mert hogy felhasználó szemszögből a reklámok, azok így az eseteknek a nagy többségébe, és megmerem kockáztatni, hogy 4/5-ébe, tehát több mint 80%-ába, haszontalan, zavaró és spam.
És mi lenne, erről mármint igazából így mindenféle megoldásokon már beszéltünk, de viszont ne beszéltük egy olyanról, hogyha mi lenne, hogyha lenne egy ilyen mondjuk valami cég, ami tudna, ami, tehát egy ilyen szolgáltatás, ahol minden lesz, tehát kereső...
Mint a Google?
Ne, hát ne, nem teljesen, mint egy Google, ami fizetős lesz, és hol nem lesz reklám, tehát egyértelmű lesz, hogy ők ebből fognak kapni pénzt, tehát hogy a feliratkozásból, viszont ott benne lesz minden, tehát lesz egy kereső, lesz egy e-mail szolgáltatás, lesz egy social media is benne lesz, és minden egyéb más, amire lesz, ami a modern világban van szükség, csak ez mind lesz egy ilyen, mint egy, és ez mind lesz ilyen fizetős, tehát havonta mondjuk kell fizetni $1 vagy $5, és akkor nem lesz benne semmi tracking, és nem lesz semmi reklám. Mert most az a probléma, hogy ezeknek a cégeknek kell valahogy pénzt csinálni, és ők csinálják ez azokon a módokon, amit tudnak.
De ne. Tehát nem kell. Ki mondta az, hogy kell neki pénzt csinálni? Ők szeretnének pénzt csinálni. Ez nagyon dicséretes, hogy ők is szeretnének megélni valahogy, de nem kötelezi őket erre semmi. Tehát nem muszáj ilyen módon pénzt csinálniuk.
Ilyen módon nem muszáj. Nyilván ők szeretnének több pénzt csinálni, mert ez egy üzlet, és nyilván ez így működik. Ebben most nem megyünk bele. Csak én oda akartam kiukadni, hogy most tudjunk, hogy ha mi nem fizessünk, akkor mi vagyunk a termék, viszont ha így mi fizettünk volna, akkor nekünk több lehetőség van, mármint nem. Ha mi fizetjük, akkor nekünk minket nem fognak annyira figyelni. Mint eddig. Mármint nyilván fognak figyelni.
És akkor lehet belőle választani is, hogy $1 kapsz egy, hát azért egy kicsit azért megfigyelünk, de nem annyira. $5 mondjuk csak egy nagyon picit figyelünk meg, de amúgy tényleg nem annyira. $10 megígérjük, hogy nem figyelünk meg, de amúgy igen. És mit tudom én, van egy $100 opció, havi $100 meg mondjuk csak titokban figyelünk.
Hát az, hogy valaki figyel vagy nem, ez szerintem a mai világban lehetetlen megúszni.
De akkor meg miért akarsz fizetni?
Hát hogy ne legyen a ilyen reklám tracking. Tehát nyilván lesz valami, tehát az maga a szolgáltatás nyilván tud, hogy ki meg milyen adatot küldi be, vagy kapja, vagy mit használ, vagy mit néz, de őket nem fog érdekelni az, hogy a reklám szempontból, tehát hogy nincs szükség úgy trackingelni, mint egy Facebook az összes alkalmazás között is, hogy te mit használsz, hogy minél pontosabb legyen a reklám.
Hát figyelj, tök egyszerű, mérlegre kell tenni. Hát az, hogy felhasználónként bejön mondjuk $5 havonta, az árbevételben ütni fogja-e azt a mennyiségű pénzt, amit mondjuk egy Facebook elkölt arra, hogy a Facebook elől legyen a kereső találati közt.
Jó, de mondjuk most nincs is ilyen választási lehetőség a felhasználónak. Van egy Facebook, és azt mindenki
szerintem
azt...
Szerintem már régesség rátették a mérlegre, és eldőlt, hogy nem, reklámok azokkal sokkal jobban jár az összes cég.
Hát nyilván.
Na szóval az eredeti témához visszakanyarodva, szerintem az a rossz, hogy a Facebook itt ágál az ellen, hogy most aztán kiderül, hogy milyen adatokat kell megosztani egyes alkalmazásoknak, vagy alkalmazások között.
És amúgy elég érdekes, hogy ott az App Store-ban, hogy megnézni, hogy milyen adatokat meg kell osztani a Facebookról, eléggé hosszú lista.
Hát ott, hogy mutatta, több oldalas.
Igen.
De szerintem ez nagyon rendben van, hogy legalább tud az ember arról, hogy milyen adatát fogják felhasználni.
És amúgy szerintem az nem teljesen jó dolog, hogyha valamelyik cég megadja a platformot, ahol lehet üzletet csinálni, hogy azzal még valahogy vitatkozni, hogy ez így nem jó. Tehát nekik vannak saját szabályok, és ők próbálnak inkább a felhasználó irányba menni, tehát nyilván ők is figyelnek a dolgokra, tehát hogy milyen adatokra, meg minden egyéb más dologra, viszont valamilyen módon mégis próbálnak bizonyos dolgokat ilyen transzparens tartani, és ez szerintem jó. És ezzel nincs sok értelme vitatkozni, szerintem. Mert ha nem lenne mondjuk az App Store, nem lenne a Google Play Market, akkor nem is lenne ilyen sok üzleti lehetőség.
Hát azért egy bizonyos méret fölött azért már megengedheti magának az ember, hogy vitába szálljon egy-egy ilyen döntéssel is. Na, egy kis érdekességet hoztam még, de a podcastbe ez még az amerikai választások előtt történt, de ugye nemrég került nyilvánosságra, hogy volt egy biztonsági szakértő, aki megvizsgálta az amerikai választásban résztvevőknek a hozzáférhető felületeiket, és az akkori amerikai elnöknek, Trumpnak a Twitter fiókiát, hát nem is az, hogy feltörte, hanem egyszerűen csak kitalálta a jelszót hozzá. És ugye sokan várták azt, hogy majd megszólal ezzel kapcsolatban akár a Twitter, akár Trump, de nem tették, és mondjuk nem is értettem, hogy a Twittertől mit várnak, tehát hogyha egy felhasználó magának valamilyen béna jelszót állít be, akkor az egyrészt az ő baja, másrészt a rendszer így kötelezheti arra, hogy mindenféle krikszkrakszok legyenek a jelszóban, lehetőleg 50 karakter hosszan, de hát akkor a kutya sem fogja megjegyezni azt. És akkor így a felhasználókat veszítik el.
Hát igen, itt legalább érdemes volt beállítani a kétfaktoros autentikáció. Nem csak egy jelszó, az kicsit biztonságosabb lenne.
Hát igen. Ugye a kétfaktoros autentikációval kapcsolatban is beszéltünk már arról, hogy amióta vannak eSIM kártyák, azóta gyakorlatilag van arra lehetőség, hogy ugyan nálad van a telefonod, de más kapja meg az SMS-t róla.
Igen, de nem csak ilyen fajta kétfaktoros autentikáció van olyan, ahol kell külön alkalmazás is, hát hogy van, lehet használni.
Van, ahol biometrikus adatot kérnek, tehát a telefonon mondjuk egy új lenyomatot olvastat be veled. Úgyhogy ezeket érdemes használni. Másrészt a jelszavaitokat tényleg próbáljátok meg nem kitalálható módon elkövetni.
Kitalálni?
Kitalálni, igen. Ugye lehet mindenféle password generátort használni erre a célra, illetve ilyen jelszótároló alkalmazásokat is tudunk.
És mit gondolsz ilyen hardware kulcsokról, tehát amit USB-n be lehet dugni?
Az is jó megoldást lehet, amíg meg nem hibásodik, vagy el nem veszíted, mert ugye olyan kicsi eszközről van szó.
És ez szerinted mennyire biztonságosabb? Mármint, hogy eltörünk attól, hogy lehet valahol elfelejteni, és valaki ellopja?
Hát ugye ott sokkal nagyobb adatmennyiséget tudunk rajta tárolni, és pont azért úgymond hosszabb lehet a jelszavad. Tehát ilyen szempontból biztonságosabb. Egy másik érdekesség, amit hoztam nektek, nem újdonság, az előbb már beszéltünk arról, hogy nagyjából ilyen közel 800.000.hu végződésű domén van beregisztrálva Magyarországon. Ez nem biztos, hogy Magyarországon, de hogy ilyen domén van beregisztrálva. És hát ezek közt gyakorlatilag szinte az összes főnév és ige az már így elfoglalt. És amit ezzel kapcsolatban találtam most, hogy hát így a szabadságos idő alatt ugye kevésbé vagyok lefáradva, úgyhogy nagyon kreatív ötleteim vannak, és a legújabb világ megváltó ötletemhez kerestem szabad domént. Nyilván nem találtam olyat, ami így első körben található lett volna, viszont azt találtam, hogy ezek közül a foglalt domének közül, foglalt doménnevek közül nagyon sok csak azért van elfoglalva, hogy befektetési céllal. Tehát, hogy gyakorlatilag rögtön meg is vehetném attól, akinél van, mert ő nem használja semmire. Egyrészt ez is egy borzasztó dolognak tartom, tehát, hogy egy ilyenfajta befektetést tett valaki. Másrészt, ami még érdekes volt, és így megfigyeltem, mert a csomó doménre azért rákerestem, hogy kinél van. Ugye így tudom ajánlani a domain.hu keresőjét, és hát a legtöbb, tehát így több mint a fele, az ilyen 2000-2001 körül lett regisztrálva. És hogy azóta csak úgy ott hevernek, porosodnak ezek a domének, a kutyának se kell, mert a fene se fog érte annyi pénzt fizetni. Mit gondolsz erről, Edu? Neked van ilyen tapasztalatod?
Hát igazából nekem is volt ilyen, hogy van egy domain név, amit én szerettem volna venni, és aztán kiderült, hogy valaki már beregisztrált, és pont ebben az évben nekem jött egy olyan ötlet, és pont ebben az évben be lett regisztrálva. És az most így úgy látom, hogy nincs használva, de így újra venni az így kicsit macceres szerintem.
Mert mennyi lenne, hogyha ezt meg kéne venned?
Hát tud, csak lehet egy ilyen ajánlatot megadni, és ott a minimum az $200.
Per év.
Én szerintem ez, hát nem vagyok biztos ebben, de én szerintem, hogy ez csak az első. Tehát, hogy attól a tulajdonostól venni, megvenni a domaint, az lesz csak egy. Aztán a per év az már...
Uh-huh. Na hát akkor ez egyértelműen az, amiről az elsőnek beszéltem. Ilyen befektetési céllal megvette valaki. Az viszont, hogy ugyanabban az évben, amikor neked jött az ötleted, akkor lett beregisztrálva, nincs egyébként erre közvetlen bizonyítékom, de minthogyha ha rákeresel egy-egy doménre, akkor hip-hop így eltűnnek, ezek beregisztrálódnak. Tehát én egy ilyenfajta megfigyelést is tettem.
Hát amikor mondtad nekem ezt, nekem is ez tönt fel, de Én emlékszem arra, hogy voltak ilyen doméneket, amelyikre én már kerestem, és egy idő után csak vettem őket, tehát nem rögtön, de szerintem ez előfordulhat ilyen is, hogyha valamilyen gonosz weboldalon keresni ezekre.
Hát nem kell feltétlen gonosznak hívni, egy ilyen piaci rés látott a dologban.
Jó, ez szubjektív volt, de valakinek az valaki számára az gonosz lesz.
Hát igen. És amúgy mennyire fontos egy jó domén? Tehát, hogyha ha jó a terméked, akkor akár egy rossz domén névvel is jól járhatsz, nem?
Hát, ha a jó domén abban segít, hogyha te valakinek abban tud segíteni, hogyha te valakinek azt mondod, vagy valakivel megosztod, akkor ez könnyű lesz megjegyezni. Tehát, hogyha ilyen hosszú lesz, vagy ilyen valami furi, akkor ez így nehéz lesz megjegyezni az embereknek, és akkor nekik kell vagy keresni, vagy aztán elfelejtenek. Viszont ha lesz valami ilyen eléggé kreatív domén, az szerintem, és beragad, mint egy szám, vagy a dal, akkor ez akár jó reklám is lehet.
Ja, tehát akkor egy vers sor is lehet egy domén név, de nem muszáj, hogy rövid legyen.
Hát gondolom van benne valami limit, nem lehet végtelen sok karakter.
253 karakter.
Szóval ha, tehát a domén neve, az kb. Ugyanolyan, mint egy a cégnek a neve, tehát hogyha valami nehéz kimondani, nehéz megjegyezni, akkor, sőt, tehát leginkább azt ajánlják, hogy a domain name az legyen ugyanaz, mint a cégnév, vagy a termék, vagy egy alkalmazás, tehát tök mindegy, de pont a domain névre épül rá, vagy fordítva, tehát tud épülni azt, amit szeretnéd csinálni. Tehát hogyha lehet, hogy valakinek nincs ötlete, hogy mi legyen a cég neve, vagy a termék, vagy egy alkalmazás neve, akkor indul a domain névtől, akkor ez eléggé fontos lehet tud lenni. Tehát hogyha már megvan a termék, tehát hogyha valami új dologról van szó, és valaki kezdi, akkor így eléggé könnyű, mert itt több lehetőség van, tehát hogy lesz egy ilyen, mondjuk egy lista a nevekkel, és akkor ott még eléggé könnyű lobbizni, vagy kitalálni, vagy kiválasztani, hogy melyik legyen. Viszont ha van már meglévő cég, és még nincs a weboldal, és kell keresni valami domain név, akkor előfordulhat az, hogy az a domain már foglalt, és így kicsit már nehézebb lesz a dolog, szerintem.
Hát minden esetre szomorú voltam, hogy egy csomó ilyen jó ötlet az így le van stipistopizva, és akkor sok-sok pénzért tudnám megvenni, hasonló módon, mint ahogy Edu járt. Ez egy kicsit kiábrándító, úgyhogy gyorsan letettem arról, hogy megváltsam most ezzel a világot. Na és ugye volt arról szó, hogy milyen hosszú lehet egy domén, ugye azt mondtuk, hogy itt a szabvány szerint 253 karakter, és ugye rögtön rávágtad, hogy vacsar 255. Ez az egyik téma, amit hoztam be még, hogy egy-egy default értékhez mennyi utána járást szoktál társítani? Illetve a hallgatókhoz is szól a kérdés, hogy amikor egy-egy ilyen default értéket meghatároztok, akkor mennyi utána járás alapján határozzátok meg? És olyanra gondolok, hogy mit tudom én, van egy form, és akkor tegyük rá, kérdezzük meg az embernek a keresztnevét, és akkor így, hát jó, akkor legyen max length 255, vagy max length 50, vagy tök mindegy, akármennyi, de ezt a számot, ezt mi alapján határozzátok meg?
Ha én laktam volna a Brazíliában vagy Portugáliában, akkor lehet, hogy nekem kicsit nagyobb szám lett volna a neveknél, mert úgy tudom, hogy ott sokkal hosszabb a nevek szoktak lenni. Viszont így valahogy nekem így beragadt 255, és ez marad. Nem tudom, lehet, hogy valamelyik tutorialban az mindig volt, aztán használtam, de sose utána jártam, hogy mennyi lehet ott a szám. Tehát tudtam, hogy kevesebb, de nem voltam biztos, hogy lehet-e több. Viszont most már így tudom, hogy lehet több. Lehet, hogy legközelebb kicsit több lesz. 56.
Na de miért pont annyi?
Hát mondom, hogy tutorialokban annyi volt.
Aha.
Vagy Stack Overflow, nem tudom. Valahol onnan származik nekem az a szokás.
Én egyébként úgy szoktam, hogyha a speciben megvan adva, akkor a szerint járok el, tehát hogyha azt mondják, hogy 40 karakteres név legyen, akkor 40 karakteres név lesz. Hogyha meg nem, akkor így, ahogy szoktuk, nagyjából nekem is valahonnan, gondolom az előző mentoromtól így megragadt, hogy ő azt szokta mondani, hogy 50 karakter hosszú egy név, akkor így mindenféle utána járás nélkül ez alapján. De az egész témát azt onnan hoztam, most ilyen jó kis esős idő van, és azzal találkoztam reggel, autóval jöttem, hogy az ablakon a vízcseppek mozdulatlanul állnak, hogyha pontosan 49 km/h-val haladok. Hogyha 50-nel, akkor kicsit fölfele nyomja a szél, hogyha meg lassabban megyek, akkor pedig lefele csorog. Tehát ugye ferde a szélvédő, és ahogy jön a menetszél, az fölfele préseli a szélvédőn lévő vízcseppeket. Attól függően, hogy milyen gyorsan megyek. Hogyha nagyon gyorsan megyek, akkor teljesen fölnyomja, hogyha meg lassan megyek, akkor meg simán lecsurog a gravitáció miatt. És akkor gondolkodtam el rajta, hogy azt a szöget, hogy a szélvédő milyen szögben van az autón, azt nem csak így randomra oda tették, vagy nem csak a formatervezőnek a döntése volt, hogy így lesz szép, hanem ez egy nagyon is tudatos döntés lehetett, hogy tényleg ennyire pontosan így nagyjából 50 km per óra, azaz a sebesség, amit így városba lehet menni, és hogy akkor pont jó lesz így a szélvédőn a víznek a állapota. Ez egy ilyen default érték, hogy milyen szögben van. De ugyanígy egy weboldalnál is, hogy mennyi adatot engedünk be mondjuk egy névhez, vagy milyen hosszú kapcsát kérünk, hány karakter hosszút. Persze, amióta Google rekapcsa van, azóta már ez nem annyira releváns info, de az összes ilyen adat lehet olyan, aminek nagyon is utána lehet járni, tehát hogy akkor kinyithatjuk a aktuális anyakönyvezhető neveknek a listáját, és akkor megkeressük benne a leghosszabb anyakönyvezhető nevet, és akkor legyen az a keresztnevek közül a leghosszabb, vagy pedig csak így hasraütünk, és azt mondjuk, hogy 50. És ha valakinek meg hosszabb, akkor őt megszivattuk.
És mi lehet a probléma, hogy ha mondjuk általában itt szokott lenni 40-50 vagy 60 akár, és mindig megadni 255?
Sok gond nincs, mert elvileg optimalizált adatszerkezet, tehát nem ennyi bájtot foglal le, illetve hát attól függ, hogy tároljuk meg, miben tároljuk, tehát az is elképzelhető, hogy ugye ezt a 250 bájtot ezt nem is használjuk ki, mert csak az lesz a neve, hogy Éva, három betű, és akkor a maradék 252 byte az így fölöslegesen került tárolásra, meg még a hozzátartozó metaadatok. De nyilván a tárterület nem olyan drága, tehát nem annyira fontos. Viszont ettől függetlenül fontos lehet az, hogy mennyire vagyunk igényesek olyan módon a munkánkra, mennyire jó minőségű kódot akarunk úgymond előállítani azzal, hogy utána járunk ennek. Tehát mondok egy konkrét példát, számlaszámot, ugye 3x8 karakter, senki nem fog 100 karakteren tárolni, mert tudjuk, hogy 8. 8-8-8. 3x8 karakterről van szó. Tehát 24 bájtot használunk erre, és kész.
Jó, de mondjuk ilyenfajta dolgok, ami tényleg fix, és sose fognak változni, vagy legalábbis egy darabig, sokáig.
Hát így a 2020-as év után ezt mondani, hogy valami fix, és sose fog változni, ez azért nagy felelőtlenség.
Jó, de arra de igen, gondolok, értem. Hogy egy név az ebből szempontból kicsit dinamikusabb, mert lehet, hogy következő évben ide fognak jönni, nem tudom, 1 millió új ember, akinek tök hosszú vagy rövid a név, tehát ebből szempontból a név az kicsit dinamikusabb.
De ezt csak most gondolod dinamikusabbnak, mert hogy egy pár éve így lehet újonnan kezdeményezni, hogy új nevek is kerüljenek be így az anyakönyvezhető nevek közé. És most már vannak ilyen nagyon furcsa, és nem is annyira magyaros hangzású nevek is. De mindegy, ez egy másik téma. De hogyha ugyanígy mondjuk a számlaszámnál megindulna ez a fajta változás, ahogy például olyan szempontból meg is indult, hogy például e-mail címmel lehet most már azonosítani egy-egy számlát, és hogyha mondjuk magával a számlaszámmal kapcsolatban is lenne még ilyen fajta változás, akkor ugyanúgy ott lennél, hogy akkor legyen több, akkor legyen 50. De miért pont 50? És akkor itt, hogyha nagyon igényes az ember, akkor utána mehet a jogi szabályozásnak, hogy igen, a jog az megengedi, hogy mit tudom, 1024 hosszú számlaszámod legyen. És akkor annyi. Tehát annak úgy látom a létjogosultságát, de az, hogy így hasunkra csapunk, hogy 50, de csomó hiba lehetőséget rejt magában, persze az esetek döntő többségében jó lesz.
És amúgy miért kell a mai világban ezzel foglalkozni? Miért az adatbázisok nem tudnak ez magától megoldani dinamikusan valahogy?
Hát valamilyen limitet kell azért szabni. Tehát egy-egy ilyen mondjuk egy vezetéknév vagy egy keresztnév helyére az ember nem másolja be a háború és béke teljes legépelt változatát.
Hát jó, csak miért ezt kell a fejlesztőnek definiálni, és nem tud maga az adatbázis vagy bármilyen rendszer ez magától automatikusan megoldani?
Az, hogy milyen országban vagy, és ott mik a helyi szabályok, amik
hát
évről évre változnak.
Hát nem az, hogy a mezőnek mi a hasznossága.
Tehát az, hogy arra a típusú mezőre, amit nem is a típusra, hanem amilyen adatot szeretnék benne tartani, például keresztnevet, magyar keresztnevet szeretnék benne tartani, és a magyar keresztnévre vonatkozó jogi szabályozás az éppen milyen, ezt beletennéd az adatbázisnak a kódjába?
Nem. Arra gondolok, hogy ott hogy ne kell megadni, hogy mi legyen a hasznossága a mezőnek, aztán az alkalmazás döntse el magától, hogy mennyi lehet is tárolni ott az adatot.
Hát most az alkalmazás fejlesztője dönti el magától.
Hát igen, de ez kb. Ugyanarra gondolok, hogy a JavaScript-ben megadsz a változónak az értékét, az bármi lehet. És majd valami út a háttérben eldönti, hogy hogy kell alakálni ennek a változónak a memóriát.
Hát azért nem bármi, mert van néhány basic típus, akármennyire is típustalannak tűnik, de azért van a háttérben néhány basic típus.
Jó, de neked nem kell megadni a length-it ennek.
Igen.
Erre gondolok, hogy miért ezt a mai világban még mindig meg kell adni.
Hát mert az adatbázisok ilyenek. Azok már csak ilyenek, azok nem változnak.
Tudom, hogy ez a paradigma, de szerintem ez meg lehetne változtatni. De vannak olyan típusok, ahol nem kell adni, mint egy text a MySQL-ben.
Igen, vannak azok a típusok, viszont azokban nem jó keresni. Tehát azok nem jól indexelhetők. Ugyan nem vagyok egy nagy adatbázis belső lelki világának tudója, de én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy így fix mérettel ad meg, pontosan az indexelhetőség miatt, hogy ebből lehessen építeni egy bináris fát. És ilyen módon, hogyha te ráteszel egy indexet egy ilyen szöveges mezőre, akkor az nagyon könnyen kereshetővé válik. Ellenkező esetben ott végig kell darálni az összes rekordot, ami ugye több milliós adathalmaz esetén nagyon sokáig is tarthat, és akkor mindegyik beszépen megnézegetni egyesével.
Hát jó, nálunk mostanában nem olyan gépek vannak, ami 20 éve, de sokkal erősebb gépek vannak, és sok minden automatizálni is lehet.
És sokkal több adatról is van szó, mint 20 éve.
Azok csak a karakterek.
Igen, igen, erről beszélünk.
Kiegészítés ehhez a témához, akkor nagyon várunk a ti véleményetek a Facebook csoportban, és esetleg írjátok ti, hogy ki mennyit használ a default értékhez.
Meg leginkább, hogy mi alapján dönti el azt, hogy annyi legyen.
Igen. Várjunk a ti visszajelzésetekre. Ennyi fért ebben adásban. Ha esetleg valakinek van visszajelzés, kérdés, vagy bármilyen ötlet, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebook csoportban, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!